Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Zsoltárt énekeljünk az Úr előtt, szép vallomás a 24. Zsoltárunk, ennek énekeljük minden versét, 5 versét tehát. A 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. Hitvallásunk tanítás.
Hozzák meg Krisztust, és hogy Krisztus a kenyérnek és bornak színe alatt az Isten szövetségének a megcsúfolása.
Ők a hamisítatlan lelkitek, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban: íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Isten áldása legyen rajtunk, és legyen nekünk segítségül az ő szent lelke által, hogy megérthessük azt, amit olvastunk. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy tanítasz bennünket már a hitvallás szavain keresztül is az igaz Isten tiszteletre. Bocsáss meg, hogy olyan sokféle hamis elképzelésünk van nekünk arról, hogy hogyan kell nekünk téged tisztelnünk. Kérünk, hogy tisztíts meg a mi szívünket minden olyan gondolattól, és az életünket minden olyan cselekedettől, amelyet ugyan Isten tiszteletként hozunk te eléd, de amelyekben te nem leled örömödet. Kérünk, légy segítségül nekünk, hogy megérthessük mindazt, amit tennünk kell, mindazt, amit gondolnunk, beszélnünk kell, te adod a mi szívünkbe és a szánkba. És adjad ezért, hogy mindig, így most is, nagy készséggel, nyitottsággal jöjjünk a te szent színed elé, annak megértésére, amit te üzensz és te tanítasz nekünk. A zsoltáros szavával élve szeretnénk fölemelni szívünknek kapuját, kinyitni te előtted szívünknek ajtaját, hogy te oda, mint király, bevonulhassál, és uralkodjál bennünk és általunk. Kérünk, ne vessél meg bennünket, hanem részesíts irgalmadba, melyet tudjuk, hogy egyedül csak a te döntésed és jóságod alapján várhatunk. Köszönjük neked kegyelmednek ezt az óráját, taníts bennünket arra, hogy megbecsüljük azokat a perceket, másodperceket, amelyeket bűneink ellenére te mégis nekünk adsz, amely perceket veled tölthetünk. Taníts bennünket nagyon komolyan venni téged, és életünket alárendelni annak, ami a te tetszésed szerint való. Így kérjük, hogy ne csak értelmünket, hanem azon keresztül szívünket is ragad meg ebben az órában, hogy tieiddé lehessünk, és a tieid maradhassunk. Amen. Az ige hirdetés hallgatására a 196. dicséretünk első 3 versét énekelve készüljünk. A 196. dicséretünk első 3 versét énekeljük tehát. Az első vers így kezdődik. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek. Isten igéjét Péter apostol első levelének 2. fejezetéből olvasom, e fejezet 9. és 10. verséből, ahol ezeket találjuk megírva. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Foglaljuk el helyünket. Péter apostol, amikor ezt a levelet és ezeket a sorokat a Szentlélek indítatására megírta, akkor egy olyan levelet írt, amelyben a címzetteket általánosságban megjelöli. A levél első fejezetében, az első versekben így ír: Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Ők tehát azok, akiknek írja ezeket a sorokat. Nyilván ez a levél is az első században íródott, az ősegyház idején, és maga ez a címzés is jól mutatja azt, ami azóta is valóság, hogy az élő hitű keresztjének általában elszórtan, kisebbségben élnek ezen a világon. Ahogy írja nekik, hogy szórványban élő jövevények vagytok. Az élő hitű embereknek, ezeknek a közösségeknek soha nem volt többségi létszámuk és jelenlétük a világban. És azt gondolom, hogy aki keresztjén, annak ezzel a gondolattal meg is kell barátkoznia. Ugyan Jézus is beszélt erről, és csak a Bibliát nem ismerő ember ábrándozik olyanokról, hogy egyszer majd keresztjénné lesz az egész világ. Voltak olyanok, akik arról álmodoztak, hogy nemzetközivé lesz a világ. Ez hamarabb megvalósítható program, mint az, hogy keresztjénné legyen ez a világ. Ez a program soha nem fog megvalósulni itt a földi életben. Akik erre várnak, vagy akik ebben az álomban ringatják magukat, hogy ez egyszer majd bekövetkezik, jobb, ha elengedik ezt az álmukat, és megbarátkoznak azzal, hogy az élő hitű keresztjén élete mindig azt jelenti, hogy szórványban élünk, nem tudunk csinálni a világon egy olyan országot, nem tudunk csinálni egy olyan várost sem, ahol mi élő hitű keresztjének vagyunk csak együtt. Mi szórványban élünk szerte ezen a világon, és ezzel együtt kisebbségben is. Kisebbségben élni persze nem egyszerű életforma, és azt gondolom, hogy idegen környezetben megmaradni annak, aki vagyok, az egy rendkívül nehéz dolog. A magyar népnek ezt különösebben nem kell magyarázni, és azt gondolom, hogy itt a gyülekezetben is sokan vannak olyanok, akik tudják azt, hogy mit jelent a kisebbségi létforma. Trianon óta Magyarország határain kívül mindenhol élnek, vannak, maradtak magyar emberek, akiknek ott megélni a magyarságukat sokkal nehezebb, mint nekünk itt az anyaországban. Persze az anyaországban sem könnyű mindig hűségesnek maradni a nemzetünkhöz, identitásunkhoz, de akik kisebbségben vannak, azok ezt nagyon jól értik, mit is jelent kisebbségben lenni. A kisebbségi lét egy olyan lét, ahol az ember nap mint nap szeretne túlélni. És keresi mindig a kisebbségi létben az ember azt, hogy hogyan tudom túlélni a kisebbségi létet, lehetőleg úgy, hogy ne veszítsem el az azonosságomat, az önazonosságomat. Azt gondolom, hogy mindig attól függ ez a kisebbségben, hogy milyen szellemi és lelki alapokra építkeznek azok, akik kisebbségben vannak. A hívő keresztjéneknek is egy komoly kérdése az, egész életen keresztül foglalkoztat bennünket, hogy mi, akik itt szórványban élünk ebben a világban, hogyan tudjuk megőrizni a mi keresztjén identitásunkat ebben az idegen világban, hogyan tudunk megmaradni. A Biblia és Péter apostol tanít bennünket erre. A mi életünkben is az a döntő kérdés, hogy a mi hitünk milyen alapokra épül. Milyen szellemi és lelki alapokra épül föl a mi meggyőződésünk, ami alapján azt mondjuk magunkról, hogy mi keresztjének, azaz Krisztus követői vagyunk. Ez azért nagy kérdés, mert noha a legtöbb ember úgy gondolja, hogy keresztjének lenni, az azt jelenti, hogy hiszünk Krisztusban, azért látjuk azt, hogy nagyon sok olyan keresztjén van, akinek más alapokra épül az élete, nem Krisztusra. Sok olyan keresztjén van, aki azt gondolja maga, én keresztjén vagyok, de valójában a hite más alapokon nyugszik. Csak talán a két legfontosabb ilyen tévedést hadd mondjam, hogy nagyon sok olyan keresztjén van, akinél a hit alapja a félelem. Sok ember van, aki betegségbe esik, és fél attól, hogy meg fog halni. És általában jellemző ez az emberekre, hogy amikor a halál árnyéka, amelynek egy előfutára mindig a betegség ránk vetődik, akkor ez a félelem arra motivál bennünket, hogy hát valahogy Istent is hívjuk már segítségül. Vannak olyan keresztények, akiknek a hite a félelmi alapon nyugszik. És ez természetesen azt is jelenti, hogy amikor elmúlik a betegség, amikor megszabadulnak a halál közeli állapottól, akkor az ilyen keresztjének hitének a lángolása alább is hagy. Hiszen a félelemre épült. Hát ha nincs félnivalóm, akkor annyira nincs szükségem Krisztusra sem. Vannak olyanok, akiket a félelem azért ragad meg, mert fölrajzolódik előttük egy olyan kép, hogy elszegényednek. Hogy elvesztik azt, amiük van. A nagy bank akciók környékén azt gondolom, hogy ezt sokan megélték, hogy amikor az adósságuk nem csökkent, hanem a folyamatos befizetések ellenére egyre csak növekedett, akkor elvesztették a reménységüket, itt a matematika nem sokat segített, és az a félelem, hogy én valami olyasmit olyan verembe estem, amiben csak zuhanok, és még csak az alját se látom, és lehet, hogy a gyermekeimre hátrahagyok egy iszonyatos adósságot, ez a félelem sokakat arra indított, hogy ebből a félelemből adódóan Istenhez forduljanak. Aztán jönnek a változások, kicsit nő a kereslet, a bankokat megzabolázza a kormány, és mindjárt ez a félelem oszlani kezd, és akkor már Istenre sincs akkora szükség. De az ilyen emberek ugyanúgy állítják azt, hogy ők keresztjének, mint azok, akik más alapra építkeznek. A félelmen túl van egy másik alap is, amire a keresztjének, a magukat keresztjéneknek gondolók sokszor építenek, ez az érdek. Ez az érdek. Sok ember úgy gondolja, hogy elég okos vagyok én, ahhoz, hogy a földi életemet megéljem, de mi van, ha a földi élet után mégis van még egy élet? Mi van, ha ott tényleg van valami, és akkor az az érdekem, hogy egy kicsit arra is készüljek. Vannak olyanok, akik azért és azon az alapon keresztjének, hogy nem akarnak pórul járni a jövőben, a halál után. Hát ha ahhoz, hogy nekem a halál utáni életem is jó legyen, az kell, hogy Istennel valamiféle kapcsolatban legyek, hát akkor keresztjén leszek. akkor megkeresztelkedek, akkor néha úrvacsorázok, akkor a templomba kötöm meg a házasságomat, sőt, elrendelem, hogy egyházi temetésem is legyen. És akkor az talán elég lesz arra, hogy ha van esetleg élet a halál után, akkor ott jól szerepeljek. Vannak, akik a békességet keresik. Szeretnének itt a földön békés életet élni. És a hitüknek az az alapja, ez az érdekük. Imádkoznak Istenhez a fiatalságukban, hogy Isten segítse meg őket, milyen pályát válasszanak. Aztán imádkoznak akkor, amikor párt akarnak választani, hogy Isten segítse meg őket, mutassa meg, ki lesz az ő jó párjuk, mert ők békességet akarnak itt a földön. De az ilyen emberek, amikor éppen nincs érdekük, gyakran elfelejtkeznek Istenről, és akkor nem érdekli őket Isten. Ők mégis keresztjénnek gondolják és vallják magukat. Azt szeretném, ha látnánk azt, hogy nem mindegy, milyen alapon vagyunk mi hívők. Mert annak a hitnek, amit keresztjén hitnek gondolunk, meg nevezünk, annak sokféle alapja lehet. De nem minden alap jó. Nem minden alap jó. Itt Péter arról beszél a szórványban élő keresztényeknek, hogy mi az ő hitüknek a megtartó alapja. És nem csak őket emlékezteti, hanem bennünket is tanít ezáltal a Szentlélek Péter apostolon keresztül, hogy hogyan válasszunk mi alapot. Az igaz és élő hitnek az alapja egy személy, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Na, ezt még azt gondolom, hogy sokan tudjuk, és ezen nem vitatkozunk, és ezt még sokan, akik egyébként érdekből vagy félelemből hisznek, el is ismerik. Jézus Krisztusra szükség van. Hát, ha már az Isten úgy gondolta, hogy elküld ide a földre, biztos nem tévedett, akkor Jézus Krisztusra szükség van. Sokszor úgy kezeljük Jézus nevét, mint egy ilyen varázsnevet, olyan a keresztjének kezébe, mint a varázsló kezébe a varázspálca, hogy mi Jézus nélkül aztán már nem beszélünk, nem imádkozunk, nem mondunk semmit, de nem vagyunk vele tisztába, hogy tulajdonképpen ki is ez a Jézus Krisztus, miért ő a jó alap, miért is rá kellene nekünk építkeznünk. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért jó alap Jézus, és miért ő az egyetlen alap, akire fölépíthetjük az életünket, ahhoz meg kell nekünk ismerni az igazságot. Az igazságot. Más néven úgy is mondhatjuk, hogy meg kell ismernünk a valóságot. Valóság és igazság, testvérek, a Szentírás alapján csak egy van. Csak egy van. Az csak a jó rabbi történetében létezik, hogy neked is igazad van, neked is igazad van. Valóság csak egy van. Ma a világban szokás lett az, nyilván valahol az ördög munkája, hogy a fiataljaink úgy nőnek föl, hogy egy olyan agymosást kapnak a filmekben, a regényekben, hogy tulajdonképpen párhuzamos világok léteznek egymás mellett, egymás fölött. Az ügyes ember át tud lépni egyik valóságból a másik valóságba. A még ügyesebbek tudnak utazni a valóságok között. Testvérek, a Biblia azt mondja nekünk, hogy egy valóság van, egy igazság van. Minden, ami attól eltérő, az tévedés és az hamisság. Ezért nagyon fontos dolog az, hogy megismerjük a valóságot, az igazságot Jézus Krisztusról, és megismerjük a valóságot önmagunkról is, ha meg akarunk maradni. Ha ebben a szórvány létünkben meg akarjuk őrizni a mi identitásunkat, sőt, véghez akarjuk vinni a mi küldetésünket. Péter apostol ebben a fejezetben Isten népének azonosságáról beszél. Arról beszél nekünk, hogy kik is azok, akik Isten népének vallják magukat. Mit kell nekik tudniuk a valóságról, az igazságról? Mit kell tudniuk önmagukról? Azt mondja el a 9. versben, a 2. részében, valamint a 10. versben, hogy egykor nem voltunk az ő népe, aztán azt mondja, hogy egykor sötétségben éltünk, és egy 3. dolgot is mond, nem volt számunkra irgalom. Azt mondja az apostol, hogy a mi életünk egy ponton, valahol, egy változáson ment keresztül. Keresztjénné úgy lettünk, hogy egy ponton megváltozott a mi helyzetünk. Megváltozott valami körülöttünk, meg bennünk. Mert mit mond? Egykor nem voltunk az ő népe. És hogy folytatja? Most már az ő népe vagyunk. Egykor sötétségbe éltünk, most meg már világosságban vagyunk. Egykor nem volt irgalom számunkra, most pedig irgalomra találtunk. Amit elmond az apostol, az arról szól, hogy valami nagyon nagy változás ment végbe az életünkbe. Egy döntő változás ment az életünkbe végbe. Pont olyan, mint amikor az egyik órában kinyitjuk a szemünket, este, éjszaka az ágyunkban is sötét van, aztán egy óra múlva, amikor megint megébredünk, akkor meg már tűzbe a nap az ablakon. Azt mondja az apostol, hogy a mi önazonosságunk az úgy néz ki, hogy tudjuk azt, hogy volt az életünknek egy másik része, egy másik olvasata, ami egy változás következtében megváltozott, egészen új kezdődött. Itt ellentétes dolgok feszülnek egymásnak. Azt gondolom, hogy akik Isten népe, azok soha nem beszélnek úgy, akik élő hitben élnek, és az igaz hitben élnek, amelynek az alapja nem a félelem, meg nem az érdek. Szóval az ilyen emberek soha nem beszélnek úgy, hogy hát mi hívőnek születtünk. Mert ha hívőnek születtünk volna, akkor nem volna igaz az, amit itt az apostol mond, hogy egykor nem voltunk az ő nép, és egykor sötétségben éltünk. Vessük el azt a gondolatot, testvérek, ha ebben a hitben élünk, hogy hát mi tulajdonképpen ilyennek születtünk. Volt kedves imádkozó nagymama, kedves imádkozó édesapa, aki presbiter volt, hát az már csak természetes, hogy a családi ágak arra predesztináltak, hogy én is keresztjénnek szülessek. Ha ezen az alapon valljuk magunkat keresztjénnek, akkor nem jó alapon állunk. Életünkben kell, vagy kellett, hogy legyen egy döntő fordulat, amelynek kapcsán el tudjuk mondani, hogy azelőtt a fordulat előtt nem voltunk az ő népe, azelőtt sötétségbe éltünk, azelőtt nem volt számunkra irgalom, most pedig az ő népe vagyok, aki irgalmat nyert, és világosságban járok. Mi az a pont, ahol az ember élete fordul, ahol ez a gyökeres változás az életben bekövetkezik. Elmondja ezt is az apostol, emlékeztetve az ő olvasóit. Ez nem más, mint hogy Isten letett egy sarokkövet, hogy az megtartsa a ráépítkezőket. Ez a sarokkő nem más, mint akiről már szóltunk is, Jézus Krisztus. Azt mondja Péter, hogy Jézus Krisztus azért jelent meg a világban, mert Isten letett ide egy sarokkövet, egy alapkövet. Sokféle értelemben érthetjük ezt, de mindenféleképpen a szöveg most arra indít bennünket, hogy úgy értelmezzük, hogy Isten letett egy biztos pontot ebbe a világba, amire az ember ráhagyatkozhat, ráépítkezhet. Jézus beszél a hegyi beszéd végén a bolondról, aki a homokra építette a házát, a tengerparti fövenyre. Amit újra meg újra mosnak a hullámok, az nem egy biztos alap, mert aki látott már ilyet, az tudja, hogy a hullámok mozgatják a homokot, hol erre, hol arra. Aki erre épít, annak előbb-utóbb az építménye össze fog dőlni, a Ott a víz kimossa alóla a nem biztos alapot. És ott Jézus arról is beszél, hogy vannak olyanok, akik kősziklára építik föl a házukat. Valami rendíthetetlen, megbízható alapra építkeznek, ami megtartja azt, ami rá épült. Nos, testvérek, Péter arra emlékezteti az olvasóit, hogy Isten letett egy ilyen biztos pontot ebbe a világba, amire fölépíthetjük az életünket teljes nyugodalommal és biztonsággal, mert ez megtartja mindazokat, akik rá építkeznek. És ez nem más, ez a sarokkő, mint egy személy, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy akik elhitték azt, hogy erre a sziklára érdemes építkezni, akik hozzájárultak és ráépítenek, azok nevezhetik magukat Isten népének. Miért? Mert arra az alapra építenek, amit Isten adott. Nagyon fontos, amit Péter itt elmond, hogy Isten tette le ezt az alapkövet. Nyilván azok lesznek az istenéi, azok, akik hisznek ő benne, akik elhiszik, hogy erre az alapra jó építeni. Nem a félelem, nem az érdek fövenyére, hanem magára, Jézus Krisztusra. Azt mondja, ők azok, akik világosságot és irgalmat nyertek. És mivel biztos alapokon áll az ő életük, ők kaptak egy új életprogramot is. Azért más az ő életük. Mert eddig Isten figyelembe vétele nélkül éltek, magukra figyeltek, a maguk érdekeire figyeltek, a maguk félelmei irányították őket. Most azonban, amikor az Isten által a világban elhelyezett Krisztusra építenek, innentől kezdve ők egy egészen új életben vannak. Így mondja az apostol egy másik hasonlatot hozva elénk, hogy azok, akik erre a kősziklára építkeznek, a hamisítatlan tej után vágyakozzanak, hogy azáltal növekedjenek. Azt mondja, hogy Isten táplálja azokat, akiket ő szült, akiket ő újjá teremtett. Péter sem vitatja azt, hogy akit Isten megfordít a maga útján, az lelki értelemben egy újszülött ember. Nem csak azért új, mert megváltozott minden orientációja, hanem azért is, mert az újonnan született ember az olyan, mint egy újonnan született csecsemő. Annyira új az, amibe beleszületünk, hogy egészen egyszerűen nem vagyunk önellátóak, nem tudunk járni. Valaki kell, hogy segítsen rajtunk. A kis unokánkat is látjuk, hogy őt magára hagynánk, akkor nap alatt elenyésznek. Egy újszülöttnek szüksége van arra, hogy foglalkozzunk vele, hogy kézbe vegyük, hogy etessük. Mert maximum arra képes, hogy jelzéseket adjon arról, hogy valami baja van, de többre nem képes. Nem képes járni, nem képes fogni, nem képes beszélni. Azt mondja Péter apostol, hogy Isten az övéibe egy programot ültetett be, és akik az igaz hitben vannak, azok vágyakoznak a hamisítatlan tej után. Ez a hamisítatlan tej, amivel Isten bennünket táplál, ami szívünket és lelkünket táplálja, nem más, mint az ige. Az ő szava. Az életnek a szava. Azzal táplálja mi szívünket és lelkünket, hogy azáltal növekedjünk, fejlődjünk. Minden hívő, aki fejlődni akar, ezt a hamisítatlan tejet kell, hogy igya. Mert ezáltal tudunk a leginkább fejlődni. Hát a múlt héten is volt velünk két kis apróság. Ott Nován, a gyülekezeti táborban két családból, akik már kicsit nagyobbacska gyermekek, több hónaposak, de anyatejen élnek. És amikor az ember rájuk néz, akkor azt mondja, hogy hát jó az anyatej, amit esznek, mert mind a ketten kicsattantak a bőrükből. Szép, fejlett, formás gyerekek voltak. Jó az anyatej, amit isznak, amivel táplálkoznak, mert fejlődnek tőle. Testvérek, Isten népének is a hamisítatlan tej után kell szomjazni, ez Isten igéje, azáltal fejlődünk. Ha nem a tejet vesszük magunkhoz, hanem ilyen-olyan tápszereket, akkor bizony a mi hívő életünk nem fog fejlődni, vagy eltorzul a mi hívő életünk. Isten gyermekei nem ehetnek egyből makarónit, keményebb eledeleket, hanem az ígén kell növekednünk, testvérek, mert az segít bennünket abban, hogy növekedjünk. Így is foglalja az apostol össze, épüljetek fel lelki házzá. És most arról szeretnék még röviden szólni a testvéreknek, hogy mit jelent ez a program, hogy miután növekedünk, épüljünk fel lelki házzá. Talán arra gondolunk, hogy miután megtaláltuk Krisztust, miután az ige által tanít, táplál bennünket Isten, akkor bizony kezdjünk el valamilyen módon a gyülekezettel is kapcsolatba kerülni. De testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy a gyülekezetbe halljuk azt, hogy mi a valóság, hogy mi az igazság. Hát az nem úgy, hogy reggel fölébredek, és azt mondom, Istennek igaza van. A gyülekezetben, az egyházban hirdetik Isten igéjét, mi valahogy oda keveredünk, kit-kit milyen motivációk hoznak az egyház közelébe, és halljuk. Tehát ha ott vagyunk, halljuk, egyre többször halljuk, és még a döntést is meghoztuk, irgalmat nyert emberekké lettünk, akik elfogadják, hogy az a világosság és az az igazság, amit Isten Jézus Krisztusban elénk tár, akkor már benne vagyunk a gyülekezetbe. Akkor miért mondaná a Biblia, hogy épüljetek fel lelki házzá? Van ennek a szakasznak mindenféleképpen egy olyan üzenete, épüljetek fel lelki házzá, folytatja is az apostol, szent papságként lelki áldozatokkal áldozzatok Isten előtt. Szent papságként lelki áldozatokkal áldozzatok Isten előtt. Ez a program, testvérek, egy személyes program. Lelki házzá épülni. Úgy is mondhatnánk, hogy a gyülekezet azoknak a közössége, akik önmagukban lelki házzá épültek. Nevezi egy másik hasonlata a Biblia gyülekezet hívő tagjait lelki köveknek. Ez ugyanazt jelenti, mint lelki házzá lenni. Mit jelent lelki házzá lenni? Szent papságként lelki áldozatokkal áldozni Isten előtt. Ettől biztos megrémülünk, főleg ha figyeltünk a hitvallásunk tanítására, mert ott most szó esett a papságról, meg az átváltoztatásról, meg az áldozatokról, és mintha azt tanította volna nekünk a hitvallás, hogy hát az úrvacsorával kapcsolatosan ez mindenképpen egy olyan dolog, amiben nem egyezik a mi látásunk másokkal, akik kereszténynek vallják magukat. Akkor hogy értsük ezt? Testvérek, azt jelenti ez, hogy Isten mindannyiunkat pappá is tett. Az egyház egy bizonyos időszakában meg kellett, hogy ezt értse. Hogy minden újjászülött keresztjén, aki Isten igéjével táplálkozik, egyúttal pap is. Ez az egyetemes papságnak az elve, amit nem oszt most sem a kereszténység egésze, de itt Péter tanítja a gyülekezetet erre. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy papként áldozatot kell Istennek bemutatnunk. Újjászülettünk, egykor nem voltunk az ő népe, most az ő népe lettünk, és mik lettünk az ő népében? Papok lettünk az ő népében. Nincs olyan, testvérek, hogy mezítlábas Isten gyermeke, meg csóri Isten gyermeke. Isten azt mondja, hogy pappá tett bennünket. És nekünk áldozatokat kell bemutatnunk. Méghozzá lelki áldozatokat kell bemutatnunk mindannyiunknak, akik keresztjének vagyunk Isten előtt. Mi az az áldozat, amit Istennek be kell mutatni? Ez a kenyér, ez az áldozat. Hallottuk, hogy az eleink üzenik nekünk azt, hogy nem ez az áldozat. Nem ez az áldozat, amit nekünk be kell mutatni. A Szentírás úgy tanít meg bennünket, testvérek, hogy azt mondja nekünk, szánjátok oda, áldozzátok oda a ti testeteket. És ha ezt most itt a szöveg összefüggés értelmébe hozom, akkor azt mondja nekünk Isten, hogy áldozzuk oda a mi valónkat ő neki. A mi egész életünket áldozzuk oda neki. Vannak ilyen furcsa igék, amiket egyébként nem nagyon szoktunk érteni az új szövetségben sem, de ha ezt megértjük, akkor már azokat az igéket is érteni fogjuk. Élek többé nem én, mondja az apostol. És nem értjük, hogy miért mondja ezt. Hát ő írja, ő diktálja. Mi az, hogy élek többé nem én? Megtagadta önmagát? Eltaszította önmagát? Ellenmondásba keveredett önmagával? Nem. Az apostol arról beszél, hogy ő odaszánta áldozatként önmagát, az ő teljes valóját Istennek. Tudjátok, hogy az áldozatnak mi volt a sorsa? Az, hogy meg kellett halnia. El kellett vesznie. Azt úgy nem lehetett, hogy oda viszek egy szép báránykát áldozatul, és azt mondom a papnak, hogy olyan szép ez a bárányka, inkább csak nyírjuk le, a gyapját odaadom, de a bárányka hadd maradjon meg nekem. Az nem lehetett, hogy oda vittek egy gerlicét, és azt mondták, hogy hát néhány tollat a szárnyából azt odaáldozok, de hadd vigyem már el ezt a kis gerlicét, megfőzni a gyereknek. Nem lehetett. Az áldozatnak meg kellett halnia. Az elveszett abban az értelemben. Megszűnt többé létezni, ahogyan addig létezett. Testvérek, egyetemes papság elvén minden keresztjénnek oda kell magát áldoznia, oda kell magát szánnia Istennek, Jézus Krisztusnak áldozatul. Magyarán ez azt jelenti, testvérek, hogy az igaz élőhitű keresztjén az belehal Krisztusba, az belehal a hitébe. Mondjuk, vagy fordítsuk ezt kicsit közelebb magunkhoz, azt jelenti, testvérek, hogy Krisztus lesz az életünké. Amíg Krisztust nem ismertük, addig a sötétségben voltunk, és mi volt az életünk lényege? Az én. Az én. Minden ember életének ez a lényege, amíg Krisztust meg nem ismeri. Az én. Én akarom, én gondolom, én döntöttem, én csinálom, mindig az én körül forgunk. A hívő újonnan szült ember azonban kijött ebből a sötétségből, mit mondtunk, milyen alapra épít? Krisztusra épít, a kősziklára épít, és ezért az ő élete Krisztus. És ez máshogy nem lehetséges, azt mondja nekünk a Szentírás csak úgy, hogyha mi magunk meghalunk, mint az áldozat, odaáldozzuk magunkat, hogy Krisztus élhessen. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Testvérek, ez egy óriási dolog. Krisztusba bele kell halni, ezt jelenti az élő hit. Nem elég Krisztushoz közel menni. Nem elég valahonnan látni Jézust. Hát tudom, arra van az egyház. Tudom, ő a lelkész. Ebből nem lesz megmaradás a szórványban ugyanis. Az ilyen hitű ember könnyen vész el. Mert a lelkész meghal, a lelkész elköltözik, és mindjárt vége a hitének. Azt mondják, hogy aki templomba megy, azt fölírjuk. Az ilyen ember után nem megy templomba, mert nem akar listázódni. Krisztushoz nem elég csak úgy közel lenni, testvérek. Krisztusba bele kell halni. Szánjátok oda magatokat. Adjátok oda magatokat. És ez a világban azt is jelenti, testvérek, hogy belehalunk Krisztusba, hogy gyakorlatilag ebben a világban mi Krisztust hordozzuk. Nem magunkat hordozzuk többé, hanem Krisztust hordozzuk. Krisztusról beszélünk. Erre vagyunk elválasztva és elhívva, azt mondja. Ez a mi küldetésünk ebben a világban. Ez az Isten programja. Ahogyan az első emberpárnak ezt a programot adta Isten, a saját képmására formálta meg őket, és azok hordozták az ő dicsőségét a bűnesetig. Isten azért szül újjá bennünket, hogy ez a program megvalósulhasson. Mi nem tudjuk Jézust másként hordozni. Egyikünk se. Én se tudom másként hordozni, csak a nap, mint nap odaáldozom magam is. Az énem belehal Krisztusba. A keresztények sokszor becsapják magukat azzal, hogy föltartunk egy Jézus képet, és akkor hordozzuk Jézust. Mások azt gondolják, ha kiírjuk egy futballmeccset, hogy János 3.16, akkor hordoztuk Jézust. Megint mások azt gondolják, hogyha van egy erekje tartunk, akkor már mutattuk Jézust ennek a világnak. Újkori divat, hogy az emberek Jézust nevét, arcát, vélt arcát magukra tetováltatják, és azt gondolják, hordozzuk Jézust. Olyan pólókat veszünk föl, amelyeken bibliai idézetek vannak. Hordozzuk Jézus, nem testvérek. Jézus arca egyféleképpen jelenik meg ezen a világon, amikor az ember belehal az egész valójával Krisztusba. Amikor azt mondom, hogy élek többé nem én, hanem él a Krisztus. Amikor azt mondom, hogy az ő akarata legyen meg. Ahogyan a mi atyánkban is imádkozzuk. Amikor azt tudom mondani az Úrnak, bocsásd meg az én bűneimet. Mert vannak bűneim. Péter tanítja a szórványban élőket arra, a Szentlélek által, hogy hogyan maradhatnak meg, mi az, amit tudniuk kell, és hogyan élhetik meg boldogan az ő életüket. Fölfedi előttük és emlékezteti őket a valóságra, arra, hogy nem voltatok mindig Isten népe, de az Isten megkönyörült rajtatok. Ne felejtsétek el, amíg Isten nem ismertétek, sötétségben éltetek, most világosságban vagytok. Ne felejtsétek el, akkor nem volt számotokra irgalom, Isten igazságos ítélete alatt voltatok, most azonban irgalmat nyertetek. És azt mondja Péter, soha ne felejtsétek el, hogy hol fordult meg ez a dolog. Ott, hogy az Isten letett egy követ, elküldöző fiát, a Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy akik hisznek ő benne, azok éljenek is ő általa. És azt mondja az apostol, hogy meg fogtok maradni, ha erre a kőre építitek fel az életeteket. Meg fogtok maradni, hogyha szent papságként Istennek tetsző lelki áldozatokkal áldozzátok magatokat az Úrnak. Meg fogtok maradni. Világ ide, világ oda. Kedves testvéreim, tudjátok, hogy miért vannak még mindig élő hitű keresztjének? Azért, mert Krisztus óta mindig voltak, akik ezt komolyan vették. Nem csinálni akarták a kereszténységet. Nem érdekből és nem félelemből tartoztak Krisztushoz, hanem megértették ennek a lényegét. És kereszténység addig lesz, amíg mi nap mint nap meghozzuk ezt a döntést, odaszánjuk magunkat papokként, odaáldozzuk magunkat Jézus Krisztusnak, akkor biztosak lehetünk abba, hogy a mi hitünk a valóságnak a képviselete ebben a világban, ami az igazság, addig fenn fog maradni. Ha csak le akarjuk írni, és föl akarjuk tenni a toronygomba, hogy majd valaha valaki megtalálja, azzal is tettünk valamit, de nem a legtöbbet, amire Isten bennünket képessé tett. Bátorítalak benneteket arra, hogy ezen az elkövetkezendő héten is halljunk csak bele egy szív és egy lélekkel, ami Urunkba, az Úr Jézus Krisztusba, akinek a halálára emlékeztetnek ezek a jegyek is itt az Úr asztalán. Amen. Gyertek testvérek, énekkel válaszoljunk Isten igéjére. A 305. dicséretünknek fogjuk énekelni az első és a negyedik versét. A 305. dicséretünket keressük ki, tehát az első és az negyedik versét énekeljük. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Urunk, olyan sok minden történik és zajlik körülöttünk ebben a világban, ami elhomályosítja és eltakarja az egyetlen valóságot és igazságot. Olyan sokan hirdetik a maguk evangéliumát, és oly kevésbé hallatszik az igazságról szóló bizonyságtétel. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket, hogyha nem rajtad épül a mi életünk, ha nem vagyunk még készek napról napra beléd halni, akkor nem fog általunk a valóság tovább adatni, és a mi életünk is csak odavész. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy annak ellenére, hogy kevesebben vagyunk ebben a világban, mint azok, akik mást állítanak, mást mondanak, mást hirdetnek, másfelől erőszakoskodnak, hadd gyökerezzen a mi életünk csak te benned. Köszönjük, hogy azt ígéred, hogy ha odaáldozzuk magunkat te neked, akkor a te arcod fölragyog rajtunk, és akkor mások is hozzád találhatnak általunk. Köszönjük, Urunk, hogy mindenre emlékeztetsz bennünket, és a mi helyünket és szerepünket is meghatározod a te népedben, a te gyülekezetedben. Légy segítségül, hogy ezt személyesen mindannyian komolyan vehessük, és így lehessünk a te néped, a te arcodnak tükörképe. Kérünk téged, hogy hozzál vissza bennünket tévejgéseinkből, és adjad, hogy észrevegyük azt, hogy valóban milyen alapon is tartozunk te hozzád, félelemből vagy érdekből. Köszönjük, hogy ismerhetjük az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, és tudhatjuk, hogy őt te küldted, érettünk, s őt te adod nekünk. Legyen ezért áldott a te neved. Kérünk most téged a mi közösségünkért, hogy a mi együttes képünk is lehessen a te arcképed. És egyúttal hadd köszönjük meg te neked azt, hogy megadod ezt a csodát. És köszönjük neked, hogyha a múlt héten is láthatták rajtunk keresztül a te arcodat. Köszönjük azoknak az embereknek a vallomásait, akik látták a mi együttlétünket, és abban láttak téged. Erősítsél bennünket, Urunk, hogy ezen az úton tovább tudjunk haladni a mi közösségünkben is. Hadd áldozzuk magunkat teljesen oda neked, együttesen is, egy szívvel és egy lélekkel. Kérünk téged, Urunk, minden testvérünkért, köszönjük neked gyógyulásainkat, hazatéréseinket, de kérünk azokért, akik betegek, kérünk téged, ha kedves előtted, légy az ő gyógyítójuk, és ha ez javukat szolgálja, adjad testüknek megerősödését. Kérünk téged gyászolókért, mindazokért, akik emlékeznek, szenteld meg őket békességes vigasztalásoddal. Kérünk téged a mi népünkért, hazánkért, adjál minél többeket, akik szeretnek téged, és úgy akarnak életükben és hivatásukban megállni, hogy megfeleljenek te neked, hogy el tudjanak számolni lelki ajándékaikkal. Köszönjük neked mindazokat, akik ilyenek, és kérünk is, adjál még többeket, hogy a mi földi életünk is békességben telhessen. Tőled jönnek a szép esztendők, és te vagy az is, Urunk, aki megengeded a nehézségeket. Egy dologtól óvjál bennünket, hogy akár a jóban, akár a rosszban el ne hajoljon a mi szívünk te tőled. Így vezessél bennünket ezen a héten is. Amen.